Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Hűséges Istenünk, körülvesznek bennünket szereteted bizonyságai. Hol a napsütés, hol a szükséges eső, fák, a madarak, embertársaink, barátaink, testvéreink, a közösség ereje és öröme, családunk szeretete, mind-mind rád mutatnak, aki mindezt adja jóságából. És mégis elbizonytalanodunk, kételkedünk, távolodunk, bezárkózunk, feladjuk, elsunnyogunk. Mutasd fel ilyenkor, amikor ilyen helyzetben vagyunk, legnagyobb ajándékod, legnagyobb jótéteményed, amit a világért, de személyesen értünk, tettél és teszel, fiad Jézus Krisztust, az ő életét, az ő halálát, az ő feltámadását, hogy elhiggyük és ebben bízva éljünk. Amen. A napi igét az új szövetségi felét olvasom az Efézusi levélből, a második rész 11. és következő verseiből. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgy nevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségeink kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvény érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben, az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van a szabad Urunk, mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevének, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és próféták alapjára, és a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Emlékezzetek, ez egy visszatekintés jelent, de valójában magunk elé nézést jelent, hogyha szabad idehoznom ezt a képet, aminek hosszú szellemtörténeti útja van. Én magam az egykori tanítóktól, Vájin a Gyermintől vettem ezt a képet, ami megfelel az ószövetségi ember időszemléletének, meg életszemléletének, hogy valójában, amikor visszatekintünk, akkor előre tekintünk, mert hogy előttünk nem a jövőnk van, hanem a múltunk. Az ószövetségi ember úgy látja magát, hogyha valaki szeret csónakba nevezni, akkor ismeri ezt a helyzetet, hogy azt az utat látja, amit megtett. Ami a jövő, az a Héberben az eredeti szó, az aharit, az az, ami mögöttünk van, mert hogy ami felé megyünk, a jövő, azt nem látjuk. Azt látjuk, azt az utat, amit megtettünk, és annak is az eleje, az homályba veszik, nem csak azért, mert tudatosan az első hónapokra és évekre nem is biztos, hogy vissza tudunk emlékezni, hanem aztán az élet, ami a része az életünknek, a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink, mindez ott valahol homályba veszik, és az, hogy merre megyünk, azt nem látjuk, és aztán ezt a ezt az ószövetségi szemléletet vagy képet, azt nem véletlenül oldja fel úgy később a dán filozófus Kierkegaard, hogy csak akkor találjuk meg a helyes utat, hogyha a csónakban ott ül velünk szemben kormányosként az angyal, akinek az arcán látjuk azt, hogy jó felé megyünk, vagy rossz felé megyünk. Nekünk ez az angyal, Istennek az igéje, amire tekintve látjuk azt, hogy jó felé megyünk egyébként a hátunk mögötti irányba. Tehát ha az az emlékezés, ez valójában mondjuk az, hogy visszatekintünk, de ezt a visszatekintést így tudjuk, hogy ez adatot nekünk. A miénk azok a dolgok, Mózes 5. könyvének a végén olvasjuk el, a mi dolgaink azok, amik nyilvánvalóvá lettek, amik már megtörténtek. És a rejtett dolgok, amik még mögöttünk vannak, mert afelé haladunk, azok pedig az Istené, a kijelentett dolgok, így is fogalmazhatnánk. De hogyha erre a ránézésre gondolunk, hogy mit is jelent emlékezni, meg miért kell emlékezni, ez az első szó, akkor a lényege ennek az, hogy újra és újra lássuk magunkat, lássuk a saját életünket, azt, amiben éppen momentán vagyunk, azt lássuk abban a mélyebb és magasabb összefüggésben, ami értelmet ad az életünknek. Azt is mondhatnánk, hogy az alfa és az omega között hol vagyunk mi. Ott el tudjuk-e magunkat helyezni, és miközben az ember individuálisan gondol erre az igére, megint csak itt van a figyelmeztetés, hogy ez a közösségre vonatkozik elsősorban, és a közösségen belül vonatkozik azokra, akik ma már a közösség, a krisztusi közösség tagjaiként megtalálták, fölismerték azt a helyet, amiben Isten helyezte őket ebben a nagy, legnagyobb összefüggésben, azt is mondhatnánk, hogy egy olyan alap összefüggésben, ami aztán mindent meghatároz az életükbe, ami mindent meghatároz nem csak a mi életünkbe, a közösségünk életébe, hanem ennek a világnak az életébe. Arra akar utalni az apostol, hogy gondolkozz ezen, hogy mi volt előtte. És amikor megkérdezzük, hogy mi volt előtte, akkor meg megint egy csavarral, nem egyszerűen idői kategóriákban gondolkodunk, mert ami előtte volt, az bizony ma is van, most is van, az most is létező valóság, úgyhogy lehet, hogy inkább, hogy jobban értsük, úgy kéne fogalmazni, hogy mi van velünk nélküle. Mi van velünk akkor, hogyha azt az alapösszefüggést, amiben vagyunk, azt nem tekintjük, azt nem tartjuk éppen érvényesnek, hanem anélkül éljük és látjuk az életünket, ahogyan ő itt leírja ezeknek az úgynevezett pogányoknak, a népeknek. Emlékezzetek, hogy ti egykor a resztli voltatok ebben a világban, azok, akik a választott népen kívül vannak, ez a pogányok szó, ez azt jelenti, úgynevezett körülmetéletenek, nem is mondom, hogy az eredetiben ez hogy van, és aztán elmondja, hogy ki abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönülve, ígéret szövetségén kívül állók, idegenek voltatok, reménység nélkül, és a végén elmondja, hogy Isten nélkül éltetek a világba. És akkor most emlékezzetek erre. És mi még azt hinnénk, hogy valami olyan múltra emlékezünk, amit jó felidézni, hogy nehogy a jót, amiben vagyunk, azt alulértékeljük, vagy ne tekintsük elég jónak, akkor kiderül, hogy ez egy velünk élő múlt. Ez ott van velünk. Hogyha ott hiányzik a csónakból az, aki ott ül középen, akkor ez fog bennünket meghatározni, akkor rossz irányba fogunk menni. Nem idői kategória az, hogy gondolkozzatok azon, hogy mi volt előtte, hanem hogy mi lenne most, hogyha nélküle lenne mindaz, amit éltek. Még ha történetileg a megváltás az időben is történt, és az nagyon fontos, hogy ez történeti kategória is, és éppen ezért a történettudomány eszközei is lehet kutatni, hogy is történt az ott Jézussal a születéstől elkezdve egészen a Golgotai keresztig és utána, akkor is sokkal inkább igaz Luthernek az a megjelölése a keresztény ember helyzetére, hogy egyszerre igaz és hamis. Simul iustus et peccator, egyszerre igaz és bűnös. A bűnnek ez a meghatározottsága az, amire rá tekintünk, és nem így, mint valami elmúltra, hanem mint amelyik létező valóságként itt van, és ezért a visszatekintés az tulajdonképpen kitekintés. Tekints már ki abba a helyzetből, amiből újra az elveszettség felé haladsz, hogy megerősödjön benned a bizonyosság, vagy helyreálljon az az alap összefüggés, amibe a krisztusi megváltás helyezett téged. És hogyha az ember visszatekint erre a mondjuk így a régi életére, vagy kitekint a régi életére, akkor kétféle módon lehet. Az egyik lehet a megretten, visszaretten attól, amit látott, vagy pedig visszavágyik. És hogyha van benne valami fajta vágyakozás, akkor rádöbbenhet arra, hogy nem biztos, hogy elég erős mindaz, ami engem alapvetően ebben az alap összefüggésben, a krisztusi megváltásban meghatároz. De a visszatekintésnek a feladata, és ezért javasolja, ajánlja ezt az apostol, az, hogy ennek gyógyító funkciója legyen, helyreállító funkciója legyen. A gyógyító visszatekintés, amelyik azt mondja, hogy rettenj meg attól, hogy mi van enélkül, az alap összefüggés nélkül. Milyen az, amikor nem voltál Krisztusban, így fogalmaz Calvin, hogy az olyan, mintha nem lenne nap ezen a világon, nem lenne nap a természetben, amikor nem tartoztál az Istennek a közösségéhez, amikor nem teokráciába éltél, így is mondhatnánk, hogy nem teokráciába élsz, amikor nincs ígéret és reménység az életedben, és ez végül is, ha összefogjuk, akkor ez az Isten nélküliség. És ez minden fonton teljes szélességében meghatározza az ember, és ez a távolság. Amikor az ember távol van az életének a lényegétől, Istentől, és így önmagától is. Tekints erre az életre. És amikor nem tudom ti ezzel hogy vagytok, amikor az ember azt a határvonalat, ami elválasztja attól, ami a világ, és úgy gondolja, hogy már nem ebben van, ránéz, mennyiben gondoltok arra, hogy ez a mi életünk valósága is tud lenni, hogyha nem emlékezünk arra, hogy mi is történt velünk, és hogyan kerültünk belőle, akkor nagyon mélynek látja ezt a szakadékot. Éppen ma reggel beszélgettünk róla, amikor Gyuszival beszélgettünk erről, amikor jöttünk, hogy eljövünk itt az iskola előtt, és gondolom ti is így vagytok ezzel, hogy úgy beleborzod az ember igazából a szánalomra, és bízom benne, hogy nem érzitek ebből a lenézést, vagy azt a rossz értelmű szánakozást, amikor kinéz az ember az ablakon a Törökpál utcára, akkor látja, hogy ezek a fiatalok igazából az a megdöbbent, hogy milyen jól el vannak azzal, ami ottan történik, és akkor látja a távolságot e között, a világ között, meg a között, amiben milyen jó lenne, ha lennének, meg ő azt gondolja, hogy maga is ebben van, mert hogy a teljes front, a teljes szélesség, amit föl sorol Pál apostol, az egyetlen szűk csatornán tud megváltozni, vagy így is mondhatnánk, egyetlen ajtón keresztül, ami ez a kulcsot Krisztus a kezünkbe adja, hogy hogyan lesz a távolságból közelség. Ez a keresztény életnek a titka, a nagy reformátori fölismerés, az életnek ez a redukciója. Hogy ott, ahol eldől a lényeg, ott valójában egyetlen egy dologról van szó. Ott egy olyan együgyűség van, egy olyan egyszerűség van, egy olyan egyértelműség van, amit ez az egy, ez a Krisztus. Bart Károly írja Luther Mártonról, hogy egy hihetetlen kreatív teológiai gondolkodása volt, de akkor, amikor azon múlt nem csak az ő élete, hanem az egyháznak az élete is, az egyháznak a megújulása, hogy ő mit mond, akkor a lehető legegyügyűbb volt. Ott állt, és azt az egy mondatot tudta, és azt az egy mondatot mondta el, és semmi többet, és nem magyarázkodott, és nem gondolkodott, és ez az egy, amiben megváltozik a dolog, az Jézus Krisztus, az ő megváltó műve, és a sokból, amikor egy lesz, amikor mindaz a sok minden, ami az életünknek a zűrzavarát, a nehézségét, meg a gazdagságát, meg a komplexitását is jelenti, az leszűkül arra az egy kérdésre, arra az egy válaszra, arra az egy mondatra, amiből a közelség lesz. És aztán az az élmény, és ezt írja le itt a második felébe az igének az apostol, hogy aztán hogyan nyílik ki. mindaz, ami olyan nagyon sok volt és nagyon sokféle, egyszer csak ott abban az egyben összetalálkozik, ott születik egy döntés, és aztán újra kinyílik. És mindaz, ami ott volt az embernek az életében, az elkezd egy folyamatban elrendeződni és a helyére kerülni, és akkor ez a redukció, ez a koncentráció a legnagyobb szélességet teremti meg, mert akkor abból az lesz, hogy akik idegenek voltatok, jövevények és vándorok, azokból a hazátlanokból, hazatalált emberek lesznek, a hontalanokból, otthonra talált emberek lesznek. Amikor ez az egy dolog megszületik, akkor utána a szónak jó értelmében minden változik, és minden változhat, kinyílik az élet, és minden teljes szélességében alakul át, a jogképtelenek jogképessé lesznek, az istentelenek Isten közösségébe kerülnek, a Krisztus nélküliek keresztények lesznek. És az alap összefüggés, amiben hív bennünket a mai ige is, az nem magánügyként van leírva, hogy milyen jó, hogy individuálisan ilyen utunk lehet, miközben a világ meg olyan, amilyen, hanem közben az egész emberiségről beszél. És ezt a feszültséget napi szinten kibírni, ebben létezni, ahhoz komoly erőre van szükség, hogy újra és újra szembesülni, hogy mindaz, ami velem történik, az a világ nagy történésének a része. Egyszerre jelent méltóságot, meg egyszerre jelent terhet az ember számára. Ez az egész emberiség ügye, az, ami veled történik az életedben, az egész emberiség ügye, az egyik oldalon, a másik oldalon meg a mindenki és a minden, és akkor valóban először a kettőből lesz egy, az alapvető különbség, amit az ember az életben lát, és vannak, akiknek ebben a gondolkodása erősebb, talán egy kicsit fanatikusabb is, hogy két részre osztják a világot, az egyik fele az, aki velem van, a másik meg, aki ellenem van, esetleg van még ott közben egy kis mocsár, de az igazából nem számít, mert ha találkozik velem, akkor előbb-utóbb vagy az egyik, vagy a másik oldalra áll, abból a bibliai kettősségből, hogy vannak a választottak, meg vannak az egyebek, a futottak még, abból egy lesz. Leomlik a válaszfal, megszűnik a távolság, és akkor elérkezünk ahhoz annak az útnak a kezdetéhez, ahol ilyen módon rendeződnek föl, ebből az egy középpontból rendeződnek el azok a dolgok, amik korábban a gazdagságot, a sokféleséget, akár a káoszt meg a bonyolultságot jelentették. Erre hív bennünket ez a mai ige, hogy tekintsünk így vissza, emlékezzünk így, gondoljunk így magunkra, és gondoljunk így a világra magunk körül, és érezzük ezt olyan kiváltságnak, ahogy ezt az efézusi gyülekezetben is érezték. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, körülvesznek bennünket szereteted bizonyítékai, hol a napsütés, hol a szükséges eső, a fák, a madarak, embertársaink, barátaink, testvéreink, a közösség ereje és öröme, családunk szeretete, mind-mind rád mutatnak, aki mindezt adja jóságából. És mi mégis elbizonytalanodunk, kételkedünk, akik távol voltunk és közel jöhettünk, újra távolodunk és bezárkózunk és feladjuk, és elkullogunk. Mutasd fel ilyenkor legnagyobb ajándékod, legnagyobb jótéteményed, amit a világért, de személyesen értünk tettél és teszel, fiad Jézus Krisztust, az ő életét, az ő halálát, az ő feltámadását, hogy elhiggyük és ebben bízva éljünk együtt a te közösségedben. Amen. Az Úr Jézusról tanult imádságot mondjuk együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.